Kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Énekeljünk együtt most istentiszteletünk elején a 135. Zsoltárunk első verszakát. Elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, a 167. dicséretünket énekeljük mind a három verszakával. Szeretünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Figyeljünk együtt, kedves testvérek, az örökkévaló Isten beszédére, amely most Mózes első könyve a 39. fejezetéből hangzik hozzánk a következőképpen.
József Potifár házában. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre vízte egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta: hálj velem! Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének: nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot? Vétkezze az Isten ellen. Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy József bement a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta: hálj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját, és kifutott, összehívta házanépét, és ezt mondta nekik: nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és csúfát tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt, és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélt el neki a dolgokat: bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzá, hogy csúfát tegyen engem, de amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva, ott volt börtönben. De az úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre vízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt vízva, mert az úr Józseffel volt, és eredményessé tette az úr, amihez hozzáfogott. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, köszönjük, hogy vigyáztál ránk az éjszaka, köszönjük, hogy megtartottál minket a mai napra. Azt is köszönjük, hogy itt lehetünk újra a te templomodban, elcsendesedve imádkozhatunk, hogy egyre közelebb kerülhessünk hozzád. Köszönjük az imént felolvasott József példáját is, hiszen sokat mutat ez számunkra. Ha mi is a helyes úton maradunk, dacolva a körülöttünk lévő kísértésekkel is folytatjuk utunkat, mi is kerülhetünk kiszolgáltatott helyzetbe ennek ellenére is, és csapdába, mint József. De köszönjük, hogy te megmutattad, hogy akkor sem hagysz magunkra, ott vagy velünk, és nehéz körülmények között végzett munkánkra is ráadod az áldásodat, hogy mindenki észrevehesse. Kérünk, maradj velünk most is, tegyesd ki szent lelkedet ránk, igédet hallgatva minél jobban munkálkodhasson bennünk. Amen.
Helyünket elfoglalva most a 379. dicséretünk első és ötödik verszakát énekeljük együtt. Isten igéje hangzik még hozzánk az előbbi történet mellett Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott leveléből a 3. fejezet 22. versétől a 24. versig terjedő rövid szakaszból. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az elmúlt két vasárnap a házasság hetéhez kapcsolódva arra figyeltünk, hogy Isten, aki a házasság intézményének a szerzője, mit tanít nekünk igéjében arról, hogy hogyan is lehet ezt a kapcsolatot igazán neki tetszően megélni, és hogyan válhat így igazán tartalmassá és szépé egy-egy házasság. Egyébként hadd mondjam azt is itt rögtön, hogy a második igeszakaszunkat megelőzően a Kolossébeliekhez írott levélben is van szó erről, ott is ad az Úr fontos útmutatásokat feleségeknek is, és férjeknek is. Ma azonban életünk egy másik fontos területéről, a munkáról lesz szó. Nem csak azoknak érdemes azonban figyelni, akik eljárnak munkahelyre dolgozni, hanem azoknak is, akiknek talán éppen most nincsen munkájuk, vagy akik már nyugdíjasok és csak otthon dolgoznak, házi munkát végeznek, vagy különböző kerti munkákat. Ugyanis a felolvasott igeszakaszok üzenete valójában mindnyájunkat érint. Az ószövetségi rész szereplőjének, Józsefnek az élettörténete azért is nagyon tanulságos, mert azt láthatjuk, hogy a munka szempontjából is igencsak kanyargós utat járt ő be. Első ezzel kapcsolatos adatunk a Szentírásban az, hogy 17 éves volt József, és amikor ennyi idős volt, akkor testvéreivel együtt édesapjuk nyáját legeltették. Azt nem tudjuk, hogy korábban volt-e valamilyen feladata Józsefnek otthon a családban. Azt viszont tudjuk, hogy édesapja jobban szerette őt a testvéreinél. És mert jobban szerette, ezért kényeztette is. Oly mértékben, hogy Józsefet a testvérei lassan elkezdték meggyűlölni. Azt a döbbenetes megjegyzést olvashatjuk ezzel kapcsolatban a Szentírásban, hogy már egy jó szót sem tudtak szólni hozzá. Valószínűleg később Józsefnek már nem is kellett elmenni a testvéreivel együtt a nyájat legeltetni. Ugyanis a története úgy folytatódik, hogy egy alkalommal az édesapa elküldi Józsefet a testvérek után. A testvérek után, akik messze vannak, mert keresték az állatuknak a jó legelőt, és úgy tűnik, József pedig otthon van. A testvérek dolgoznak, József meg ki tudja, mit csinál otthon. Aztán egyszer csak ennek az elkényeztetett ifjúnak egy mély kút alján szembe kellett néznie a halállal. Azzal, hogy lehet, hogy itt vége az életemnek. Onnan mégiscsak kiszabadult. És talán már ez is egy olyan esemény volt az életében, amin elgondolkozott, vagy legalábbis el kellett volna gondolkoznia, hogy nem véletlen, hogy mégiscsak kikerülhetett onnan. Minden esetre utána egy egyiptomi előkelőség házába kerül, mint rabszolga. Az az ifjú, akinek addig az édesapja szinte leste a kívánságait, most a rabszolgatartó ura parancsait kell teljesítenie. Az derül ki, hogy József ebben a számára teljesen új és ismeretlen helyzetben mégis helyt tud állni. Ezt látva az ura egyre több mindent rábíz, a végén egész vagyonát. Aztán, amikor már egyre jobban mennek a dolgok, egész ennyire jól mennek a dolgok, akkor bejut a krah. Hozzátehetnénk, ahogyan az lenni szokott. Gazdája felesége kikezd Józseffel, és bár József a folyamatos kísértéseknek kitéve sem inog meg, végül mégis börtönbe kerül. Hallottuk, hogy hogyan. Hogyan rágalmazza meg őt, Potifárnak a felesége. Ó, igen, ez is olyan ismerős számunkra, hogy hányszor éppen azzal bánnak igazságtalanul, aki igyekszik tisztességesen és lelkiismeretesen elvégezni a feladatait. Józsefnek a börtönben is dolgoznia kell. De egy idő után már ő az, aki felügyeli a többi fogolynak a munkavégzését. Mert a börtön parancsnok is látja, hogy József megbízható munkaerő. József pedig ott a börtönben a többi fogolyjal emberségesen bánik. És mégis, amikor a fáraó pohárnokát, aki szintén fogolyként ott van a börtönben, kiengedik, és visszahelyezik a korábbi tisztségébe a fáraó mellé, az elfelejtkezik Józsefről, pedig megígéri neki, hogy majd gondol rá. Hát igen, ilyenek az emberek. Én igyekszem a munkatársaim, a körülöttem lévők érdekeit is figyelembe venni. Én igyekszem segíteni nekik, és ők meg milyen hálátlanok. Mennyi minden megnehezíti a munkánkat. Megkeserítheti az életünket a munkahelyen is, ahol pedig a napjaink nagyobb részét töltjük. És ma már milyen nagy ajándék az is, hogyha valaki olyan munkát végezhet, melyet szeret is, és szívesen tesz. És hogyha így is van, akkor is még ott van a főnök, meg ott vannak a munkatársak. Egyik ilyen, másik olyan. Ott vannak azok, akik nem egyszer keresztbe tesznek. Nem csoda, hogyha nem tudunk felszabadultan, jókedvűen dolgozni. A bibliai történetnek azonban van egy másik vonulata is. És a jó hír, az örömhír, amelyet hirdethetek most Isten igéje alapján ezen a mai istentiszteleten, az, hogy a mi élet és munkahelyi történeteinknek is lehet egy másik vonulata is. Nem csak az, hogy lehet, hogy olyan munkát kell végeznem már, amit nem szeretek, meg hogy ilyen a főnök, meg olyanok a munkatársak, meg igazságtalanul bánnak, meg hálátlanok. Egy másik vonulata is lehet, sőt, ez utóbbi válhat döntő tényezővé. Ez pedig az, hogy nem a körülmények az igazán meghatározóak, hanem az, amit az igében így olvastunk Józseffel kapcsolatban, de az Úr Józseffel volt. Igaz, hogy József életében hullámhegyek és hullámvölgyek követték egymást, de volt egy kőszikla, akire alapozhatta az életét. Maga Isten, aki Józseffel volt, bizonyára feltűnt a történetből, ahogyan itt hallgattuk, hogy újra meg újra találkozunk ezzel a kis félmondattal, hogy de az Úr Józseffel volt. És lehet, hogy a mi életünkre, meg a munkánkkal kapcsolatos dolgokra sem a kiszámíthatóság, meg a biztonság jellemző. Azt azonban mi is egészen komolyan vehetjük, hogy az Úrra számíthatunk. Hát hogy ne reménykedhetnénk mi abban az Úrban, aki az ő egyszülött fiát értünk, a legmélyebb hullámvölgybe engedte bele, azért, hogy mi kegyelmében, bocsánatában, szeretetében részesülhessünk. Abból pedig, hogy az Úr Józseffel volt a különféle körülmények között, a különféle helyeken, abból ilyenek következnek mind. És most három ilyen következményt szeretnék kiemelni és elmondani itt az igék alapján. Az első, hogy az Isten jelenlétében tudunk mi igazán józanul viselkedni. Azért lehetséges ez, mert az Úr velünk van. És nem csak abban az értelemben tudunk, és lehet józanul viselkedni, hogy az alkoholos pohárral a kezünkben is tudjuk, hogy hol a határ, hanem abban az értelemben is, hogy Isten kezéből el tudjuk fogadni az újat is. amikor ő lehet, hogy egészen idegen és új környezetbe, körülmények közé helyez bennünket. Józseffel ez történt. Egyiptomba került, és minden új és idegen volt számára. Messze került a szülőföldjétől, a családjától. Nem ismerte azt a nyelvet, amelyet beszéltek ott az emberek. És ráadásul egy ilyen teljesen idegen ember kezébe kerül, az élete tőle válik teljes mértékben függővé, méghozzá rabszolgaként. És mégis azt látjuk, hogy el tudja fogadni ezt a változást, ezt az új helyzetet. Még akkor is, amikor még mélyebbre kerül, oda, a börtönbe, ahol gondolhatta volna azt, hogy na, ki tudja, hogy mennyi időre felejtenek itt engem, lehet, hogy életem végéig itt kell lenni. És mégis tudomásul veszi az új helyzetet, és feltalálja magát. Fel tudja tenni a kérdést, hogy mi az, amit itt a börtönben tennem kell. És hogyha elolvassuk az egész József történetet, akkor láthatjuk azt, hogy annyira el tudta fogadni ezeket az új helyzeteket, és annyira ki tudott lépni a maga kicsi kis világából, hogy nem magát sajnálta, meg nem emésztette magát, hogy most aztán mi lesz, hanem észre tudta venni a körülötte lévőket, a rábízottakat, hiszen olvasunk arról, hogy amikor a fogoly társai egy reggel olyan szomorúak, akkor ezt is észreveszi, feltűnik neki. Mi lehet velük? Mi történhetett? És megkérdezi, és meghallgatja őket. Mindez azért lehetséges, mert józanul el tudta fogadni a helyzetét, az adott körülményeket Istentől. Nem a múltat siratta, és nem valami elképzelt jövőről álmodozott, hanem a jelenben élt. De az Úr Józseffel volt, és József tudta, hogy az életét az élő Isten színe előtt élheti. És ezért volt képes arra, amit a Kolossé beliekhez írott levélből így olvastunk, hogy ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Sokaknak nagy nyomorúságuk az. Ezt talán mi is látjuk, tapasztaljuk magunk körül, hogy nem is akarják, és nem is tudják elfogadni a jelenüket. Önmagukat sem képesek elfogadni olyannak, amilyenek. Pedig önmagunk elfogadása fontos. Egy héttel ezelőtt is, vasárnap este, a házaspáros vacsorán az egyik előadásban hallottunk erről is, hogy mennyire fontos, hogy magunkat el tudjuk fogadni, mert akkor tudjuk igazán a párunkat is elfogadni. És azt is látjuk, hányan kínlódnak azért, mert nem képesek a környezetüket, talán éppen a lakóhelyüket, vagy azt a kort, amelyben élnek, elfogadni. Holott nem véletlenül születtünk akkor, amikor. Örök isteni terv van emögött, hogy ki milyen, hogy férfi vagy nő, hogy milyen a külsőnk, hogy milyenek a belső adottságaink, hogy itt a Kárpát-medencében élünk, és éppen most. Ezek nem véletlenek, ezek mind benne vannak a mindenható Isten tervében. Aki mindezt el tudja fogadni tőle, az válik igazán használhatóvá számára. És azon keresztül Isten olyan dolgokat tud elvégezni, amiket egyébként az illető soha, sehol másuk nem tudna véghez vinni. A mi feladatunk és küldetésünk az Isten gondolatát megvalósítani. De ez csak úgy lehetséges, hogyha el tudjuk fogadni Istentől azt, amit éppen ad, és abban az adott helyzetben tesszük fel a kértést, és várjuk az útmutatását. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr Józseffel volt. Ebből az is következett, hogy József felszabadult arra, hogy jó lélekkel, vagy úgy is mondhatnám, hogy jó szívvel tudjon engedelmeskedni. Hiszen ezt megint mindnyájan látjuk és tudjuk, hogy nem mindegy, hogy hogyan végezzük a munkánkat, milyen szívvel, hogy csak azért hajtunk végre mindent úgy, ahogyan kérik tőlünk, vagy netán megparancsolják, mint ahogy Józsefnek nyilván egyenesen megparancsolták, mert félünk a gazdától, mert félünk a munkaadótól, félünk a büntetéstől, hogyha nem úgy végezzük el, ahogyan ő szeretné, akkor majd jön a testi vagy másfajta fenyítés. Csak azért végezzük el, és igyekszünk talán még jól is elvégezni, mert félünk attól, hogy egyébként elveszítjük a munkahelyünket. Hogyha valaki így végzi a munkáját, ennek nagy a veszélye, hogy nagy a veszélye annak, hogy teljesen önmagába fordul az élete, hogy lassan ez tölti be minden gondolatát, éjjelét és nappalát. Azok számára, akik talán félelmekkel küszködnek, különösen is biztató lehet és biztató legyen ez, ami itt a történetben újra és újra előfordul, hogy de az Úr Józseffel volt. De az Úr Jézus Krisztusban velünk akar lenni. És hogyha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Talán a rabszolgatartó Úr hatalmasabb, mint Isten? A munkahelyi főnök hatalmasabb, mint Isten? Ugye nem gondolunk ilyet? Merjük hát egészen rábízni magunkat, meg munkahelyi gondjainkat is a mindenható Úrra. Olyanok is vannak azonban, akik azért teljesítenek mindent engedelmesen, mert itt szeretnének bevágódni a főnöknél. Így akarnak maguknak jó pontokat gyűjteni, amelyeket majd adott esetben beválthatnak valamilyen kedvezményre. De mit mond erre Isten igéje a Kolossé beliekhez írott levélben? Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek. Úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Némelykor úgy végezzük mi a munkánkat, hogy teljesítjük a kötelességünket, csak közben lehet, hogy folyamatosan morgunk. Miért? Én nekem kell ezt elvégezni, amikor én külön feladatokra is képes lennék, meg miért éppen most, amikor nekem megvan a magam feladata és munkája, és akkor még ezt is itt rám bízza. József nem úgy teljesítette a parancsot, hogy keserűség, duzzogás és lázadás volt benne, és látszólag engedelmeskedett. Nála nem arról volt szó, hogy úgy tett, mintha elfogadná a helyzetét, de alig várta, hogy vége legyen. Azt olvastuk, hogy megnyerte József gazdája jó indulatát. De nem azzal, hogy nyalt a főnöknek, ahogy azt manapság mondani szokás, hanem azzal nyerte meg a jó indulatát, hogy lelkiismeretesen végezte el a munkáját, hogy engedelmeskedett, és felszabadult, jó lélekkel tudott engedelmeskedni neki. De miért tudott így engedelmeskedni a gazdájának? Azért, mert valójában elsősorban ő Istennek engedelmeskedett, akkor, amikor a gazdája parancsait teljesítette. Az Úrnak szolgált, akkor is, amikor a gazdájától kapott feladatokat végezte el. Közülünk is kiki a maga munkáját ebben a tudatban láthatja el, hogy az Úrnak szolgál azzal is. És bár bennünket is felszabadíthatna így erre az Úr, hogy amikor akár a munkahelyen, akár otthon a házi munkát végezzük, azt is lehet úgy végezni, hogy az Úrnak abban a tudatban, hiszen az ige mondja nekünk, hogy ilyenkor is, és ezzel is az Úrnak szolgálunk. Azzal a kiegészítéssel, hogy azért az Isten akaratával, az ő igéjével ellentétes parancsok teljesítése nem kötelességünk. Sőt, ott az érvényes, amit Péter és az apostol társai mondtak, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Mondták ezt akkor, amikor a nagy tanács tagjai megtiltották nekik, hogy Jézus Krisztusról beszéljenek. Erre ez volt a válasz, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. És a harmadik üzenete ezeknek a mostani igéknek, ami megint csak következik az Isten jelenlétéből ebből, hogy de az Úr Józseffel volt, de az Úr Jézus Krisztusban velünk van, az pontosan ehhez kapcsolódik, hogy még az ilyen kiélezett helyzetben, kísértések között is számíthatunk az Úrra, és megállhatunk még az ilyen nehéz helyzetekben is, pontosan azért, mert az Úr velünk van, és ő meg tud tartani bennünket. Az egyik hittanórán beszélgettünk Salamon királyról, arról, hogy mit kért Salamon király, amikor az uralkodása elején Isten azt mondta neki, hogy kérj valamit, és én megadom, és hogy ő engedelmes szívet kért, bölcsességet kért. És aztán olvastuk azt a történetet is, ami utána következik, hogy hogyan is mutatkozott meg rögtön a bölcsessége a két asszony ügyében, hogy hogyan szolgáltatott igazságot ott Salamon. És mindeközben mondta el az egyik kiskamasz példaként, hogy volt olyan helyzet, amikor döntenie kellett, hogy most megmondja az igazat, de akkor vállalnia kell a cselekedetek következményét. Vagy pedig másik lehetőség, hogy hazudik, és akkor megúszhatja. És aztán ez a fiú azzal folytatta, hogy végül is úgy döntöttem, hogy megmondom az igazat. Gondolom nem kell bizonygatnom, hogy mekkora öröm volt a szívemben, hogy egy kis kamasz, egy számára nehéz helyzetben ilyen döntést tud hozni. Megmondom az igazat, még akkor is, hogyha a cselekedetem következményével számolnom kell. És úgy felmerült bennem a kérdés, hogy mi felnőttek vajon? Merünk ilyen nehéz, éles helyzetekben is kiállni az igazság mellett? Merjük-e azt mondani, akár munkahelyen is, ha csalásról, hazugságról van szó, hogy én ezt nem csinálom? Merünk-e nemet mondani olyan megbízatásokra, amelyekről tudjuk, hogy Isten akaratával ellentétes, neki nem fog tetszeni, és ő nem fog tudni velünk jönni azon az úton, és nem fogja tudni az áldását adni rá. Józsefet itt olyan irányból érte a támadás, ahonnan valószínűleg egyáltalán nem gondolta, és biztos, hogy nagyon erős kísértést jelenthetett neki, hiszen hallottuk, hogy a gazdája felesége akarta elcsábítani. És ma is hány család élete megy tönkre azért, mert a férj vagy a feleség a munkahelyén megengedi magának, hogy a munkatársára ne csak úgy tekintsen, mint kollégájára, hanem belemenjen bizalmasabb kapcsolatba vele. És még milyen magyarázatok is születnek mindenre. József nem mondta azt, hogy hát azért nekem is jogom van a szerelemre. Azt sem mondta, hogy elvégre nem én kezdtem ki az asszonnyal, ő volt a kezdeményező. Hogyha bele is megyek, én valójában ártatlan vagyok. De nem mondta azt sem álszent és utálatos módon, hogy de hát én vagyok a rabszolga, ő meg a gazdám felesége, hát akkor nekem engedelmeskednem kell. Mondhatta volna azt is, hogy csak ez egyszer megpróbálja. Azután úgysem folytatja, hát elvégre ő Isten gyermeke és nem házasságtörő. Aki egyébként ilyet mond, az olyan lejtőre lép, amelyen nincs megállás, csak hogyha Isten hatalmas kézzel utána nyúl. Nem mondott olyat sem, hogy de hát, megesik az ember szíve az én szerencsétlen, kielégítetlen asszonyom. Nem talált ki semmiféle magyarázatot, hanem azt mondja, és a legvégső ez, hogy hogyan is vétkeznék én Isten ellen. Tisztában van azzal, hogyha belemenne, akkor olyat tenne, ami az Istennek nem tetszik, ami az Isten előtt bűn. És nem szeretné ilyennel megbántani az ő urát, az ő Istenét, aki vele volt eddig is, és aki vele van, és akinek a szeretetét és kegyelmét a nehézségek között is olyan csodálatosan újra és újra megtapasztalhatja. Nem akarja megbántani, nem akar vétkezni Isten ellen, és ezért nem megy bele. Ez a legelső és legfontosabb, hogy nem teszem, mert ragaszkodom az én Uramhoz. József tudta, hogy Isten színe előtt zajlik az élete, és ezért nem tesz olyat, amivel vétkezne Isten ellen. És azt látjuk, hogy Isten megtartja ebben a helyzetben is őt. És hogyha valaki ragaszkodik az élő Istenhez, hogyha csak ugyan közössége van vele, azt Isten megtartja. Nem csak Józsefet, hanem mindenkit, aki így tekint rá, a kényes, nehéz helyzetekben is, és győzelmet ad neki. Legyünk hát készek elfogadni, amit Isten ad. ha újat készít, újat hoz az életünkbe, azt is gyermeki bizalommal. És kérjük és várjuk ezekre a helyzetekre nézve is az ő útmutatását, hogy bárcsak bennünket is megállhatna igazán ott azokban a helyzetekben, amelyekbe ő beletesz bennünket. És igényeljük a szívünk megtisztítását a munkavégzésünkkel kapcsolatosan is. Hogy vizsgálja meg Isten, hogy mi vezet bennünket egy-egy feladat a munkánk végzése közben. Hogy valóban úgy végezzük, ahogyan itt olvastuk a Kolossi levélben. És éljünk a Krisztustól kapott szabadsággal, hogy az Úrnak végezhetünk minden munkánkat. És higgyük, hogyha ragaszkodunk hozzá, megőriz, megtart kísértések és nehézségek között is. Amen. A 274. dicséretünk első és negyedik verszakait énekeljük most. Megváltó Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te nem törvényekkel, tilalmakkal, rendelkezésekkel kötöztél meg minket, hanem elsegítesz az Isten fiainak a szabadságára. Köszönjük, hogy aki benned hisz, és akiben Te élsz a hit által, annak szabad nem gyűlölni, nem bosszút állni. Annak szabad akkor is szolgálnia, ha észre sem veszik, ha nem viszonozzák, ha nem köszönik meg. Áldunk Téged, hogy eljuthatunk mindnyájan ide. Bocsáss meg, Urunk, valahányszor azt gondoltuk, hogy lehet a Te hátad mögött bármit cselekedni. Tudjuk, hogy Neked vagyunk felelősek mindenért. Szeretnénk ezt tudatosítani magunkban. Köszönjük, hogy ez nem félelemben kell, hogy tartson minket, hanem örömmel tölthet el, hogy színed előtt zajlik az életünk. Mi semmit nem akarunk sötétben, titokban nélküled mondani és cselekedni. Szeretnénk mindent a Te tetszésedre tenni. Könyörgünk hozzád most szeretteinkért. Add, hogy mindnyájan megismerjenek Téged. Könyörgünk hozzád ezért a társadalomért, amiben élünk, és amiben annyira nem ezek a Te törvényeid uralkodnak. Taníts meg minket világítani, csendesen mutatni, hogy másként is lehet. Kérünk, vezess mindannyiunkat, hogy ott álljunk helyt, ahova Te állítasz. Abban buzgókodjunk, amivel Te bízol meg. És készek legyünk mindent abba hagyni, ami nem a mi dolgunk, és ami nem kedves neked. Adj nekünk, kérünk, bátorságot a neked való engedelmességhez. Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, hívod a mennyeket, szenteltessék a nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hirdetem az adakozást az ige szavaival, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. verse. Szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hétfő délután 4 órai kezdettel a fiataloknak lesz konfirmációi előkészítő. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas körtagjai találkoznak. 10 órától babamama kör lesz. Csütörtökön este 6 órai kezdettel pedig gyülekezeti biblia óra lesz lent a gyülekezeti helyiségünkben. Kérdezem, hogy a pénteki felnőtt konfirmáció előkészítő most elmarad. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel együttőben gyermekistentiszteletek lent a gyülekezeti helyiségekben, valamint a pici gyermekekkel érkező szülők a babaszobában televízión keresztül követhetik az istentiszteletet. A következő vasárnap, március első vasárnapja, ez mindig is a Biblia vasárnapja. A Gedeon Társaság 2 tagja fog érkezni majd még ide közénk, és ők számolnak be a Gedeon Társaság tevékenységéről, tehát a következő vasárnap Isten tiszteletünkhöz még majd ez is kapcsolódik. Legyen áldott a mi Urunk az elmúlt vasárnapi házaspáros vacsoráját, amely azt gondolom mondhatom, hogy jó sikerült, hogy gazdagította mi Úrunk Istenünk valóban az előadások által bennünket, és jókat beszélgethettünk közben az asztaltársainkkal. Legyen áldott a mi Úrunk valóban ezért az alkalomért is. Hirdetem azt, hogy keresztkérdések kurzusra még lehet jelentkezni, elnapoljuk, miután még nincs annyi jelentkező, csak néhányan vannak, tehát kérem a testvéreket, hogy még hirdessük és biztassunk másokat, hogy jöjjenek, hogy megismerhessék az Úr Jézus Krisztust minél többen. Hirdetem azt is, hogy az új Dunamelléki énekeskönyvet meg lehet vásárolni hátul az írattervező testvérünknél, Editnél. Elsősorban azok, akik rendeltek ilyen énekeskönyvet, és aztán, hogyha marad még, akkor természetesen azok a testvérek is vehetnek, akik még ezt nem jelezték. Ma délután lesz a Budaörsi Rádióban újra a gyülekezetünknek műsora, ebből hallgathatunk most meg egy kis ízelítőt.
Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Szarka Miklós református lelkész, pár és családterapeuta, klinikai lelki gondozó Budapesten született 1940-ben. Középiskolai tanulmányait a Tóth Ferenc gimnáziumban végezte, ahol Antal József volt az osztályfőnöke. Teológiai tanulmányait 1964-ben fejezte be a Budapesti Református Teológiai Akadémián. A Skót Református Egyház ösztöndíjasaként Edinburghben tanult tovább. Ezután rövid ideig pszichiátriai ápoló volt az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben. Az 1965 és 75 közötti években beosztott lelkész volt Szecén, majd Budapesten a Fasori, a Szabadságtéri és a Böszörményi úti gyülekezetben, majd Alsó-Némediben. 1975-től 1991-ig Pián volt gyülekezeti lelkipásztor. 1991-től a Református Házasság és Családsegítő Szolgálat szervezője, munkatársa, majd vezetője. Közben 1995-től tagja lett annak az interdisziplináris műhelynek, amely a Betesda Gyermekkórház gyermekneurológiai osztályán végzi speciális feladatait. 1997 és 99 között Berlinben pár és családterapeuta képesítést szerzett. 2000-ben egyik alapítója volt a Semmelweis Egyetem pásztorál pszichológiai képzésének. 2009-ben ugyanott klinikai lelki gondozói és pásztorál pszichológiai tanári képesítést nyert. Feleségével 40 éve házasok, 4 gyermek édesapja, 3 unokája van. Szarka Miklós tavaly december 6-án védte doktori dolgozatát, melynek címe Lelkipásztorok házas párkapcsolati zavarainak pasztorál pszichoterápiás kezelése. 2 éve gyülekezetünk vendége volt Szarka Miklós, akkori előadásának kivonatát 2 adásban mutatjuk be, most az első rész következik.
Ezt az első részt tehát délután 2 órától lehet a Budaörs Rádióban meghallgatni. Köszönjük szépen! Most pedig énekeljünk együtt, és az új énekeskönyvünkből annak a 662-es számú énekét, amely így kezdődik. Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat és gyalló szemem. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!